Folytatjuk a könyvben utazást, tehát itt a Rádió Cafén. Gyerekeknek írt könyvről lesz szó, amit imádnak a felnőttek is.
Tudod-e, honnan ered a savanyú leves bástya elnevezés? Kíváncsi vagy-e, hol található Buda egyetlen megmaradt utcahídja? Vagy hogy milyen titkot rejt a pizsamacsíkos ház udvarán található japán kert? A Várnegyed titkai című kicsi, zsebbe való kötet fülszövegében olvashatjuk ezeket a kérdéseket, és egyébként, ha valaha bármire is rácsodálkoztunk a városnak ebben a gyönyörű részében sétálva, egészen biztosan választ kapunk a bennünk felvetődő kérdésekre. Titel Kinga Mesélő Budapest című könyve óriási siker volt gyerek és felnőtt olvasók körében is, hiszen szórakoztató, izgalmas módon rengeteg információt tartalmaz a városról, és ebben az új kicsi kötetben is rengeteg érdekességet megtudhatunk Budapest ékszerdobozáról, lebilincselő történeteket olvashatunk épületekről, sőt, játékos kincskeresésben is részt vehet az olvasó. Hogy miért lett ilyen ez a könyv, arról beszélgetünk Tittel Kingával.
Szerintem a legtöbb embernek, de javíts ki, hogy tévedek, ha azt hallja, hogy Várnegyed, akkor általában mondjuk a Budai Vár Mátyás templom halászbástya jut eszébe. És hát nagyon kevesen tudják, hogy ez a terület jóval többet rejt magába, és én magam is nagyon sokat tanultam, annak ellenére, hogy idegenvezetőként dolgozom.
Azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne megmutatni, hogy mi minden van ebben a te könyvedben. Ugye van az érdekesség rovat, sárga alapon, rövid kis bejegyzések.
Igen, vagy a történt, vagy a tudta, de az is érdekes. Én magam nagyon vizuális típus vagyok, tehát nekem mindig nagyon sokat segít, hogyha egy tényhez kapcsolódik mondjuk egy történelmi helyszín, vagy el tudom tényleg képzelni. Például, amikor ezt a rovatot kitaláltam, ezt az itt történt rovatot, vagy ezt a kis szövegdobozkát a könyvbe, akkor úgy képzeltem el, hogy pont a várban képzeltem el, hogy mondjuk ül a család a Szentháromság téren, a halászbástya tövében, és akkor olvassa, hogy itt történt például Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek a koronázása, vagy itt került sor Mátyás királynak az esküvőire. Tehát nekem sokkal kézzelfoghatóbbá teszi a történelmet. Egyes száraznak vagy a történelmi események egészen más színt kapnak, hogyha el tudom őket helyezni térben. Legalábbis én így működöm. De aztán például a Várnegyed feldolgozása kapcsán tanultam én is például a Várnegyedben található gázlámpákról, és hát láttam őket, hogy vannak fent mindig égő, éjjel-nappal égő lámpák, de nem tudtam, hogy miért égnek, nem tudtam, hogy ezek igazából gázlámpák-e, vagy villanylámpák, mert nem egy lánggal égnek, tehát nem úgy égnek, hogy az ember elképzelne mondjuk egy gázlámpát, de mégis gázlámpák, és nagyon sok van belőlük, és ennek kapcsán egy kicsit kibontottam a város közvilágításának a történetét. Tehát ez is egy olyan dolog, ami egy ilyen kis külön szövegdobozban jelenik meg a Várnegyedes könyvben. És nekem is utána kellett néznem, és nagyon érdekesnek találtam ezt a történetet.
Nekem azt tetszik, hogy nagyon ügyeltél arra, hogy mindig a látványból indulj ki. Tehát nem az van, hogy egy ilyen átfogó történelmi epizód a könyvben, hanem például az érdekességek között azt írod, hogy Némelyház falán töredezett táblán, például a Miklós tornyon is, régies szóhasználattal fogalmazott mondatokat olvashatunk az épület történetéről, a rendekkel kapcsolatos nevezetesebb eseményekről, és hogy ezt az 1860-as években helyezték el ezeket a táblákat, vagy akkor készültek. Szóval, hogy ami egy felnőtt szempontjából nem elvárás, de mondjuk nagyon jól veszi szerintem a felnőtt olvasó is, hogy felmerülhet egy kérdés bennem, hogy ez most miért van itt, és te meg megválaszolod.
Igen, én így működöm, tehát tényleg folyamatosan nézelődök, kicsit tényleg néha lehet, hogy bolondnak nézhetnek, hogy fent a várban, amikor nem tudom hány századjára járok fönt a várban, akár munka kapcsán, vagy anyaggyűjtés kapcsán, folyamatosan nézelődök, nézem az épületek homlokzatát, és ha valami érdekeset találok, akkor próbálok utána nézni, utána keresni, és például ilyenek voltak ezek az 1860-as évekbeli táblák is, aminek a történetéről nem tudtam semmit, hanem az egyik könyvben, az anyaggyűjtés kapcsán találtam erről egy érdekes leírást. Tehát nem tudtam, hogy mit rejtenek ezek a táblák, nem értettem, hogy miért ilyen archaikus a nyelvhasználat, és láttam a dátumot, és nem tudtam, hogy kiállította miért őket. Aztán így találtam meg, való igaz, és ezért raktam bele a könyvbe. De ugyanígy volt például, ami szintén nagyon-nagyon érdekes, olvastam valamilyen anyagot a Várnegyedről, és utána úgy mentem fel a várba, hogy azt kerestem meg célirányosan. Ilyen például a Mátyás kertjéből, az Aula Marmoreából, márvány oszlopokkal díszített kertje volt a Mátyásnak, és amikor erről olvastam először, teljesen felvillanyozottam, hogy nem is tudtam ennek a létezéséről, és olvastam ebben a könyvben, hogy a Dózsa-György téren van egy ilyen márvány oszlop, hogy egy ilyen oszlop maradt meg ebből az egészből, és alig vártam, hogy fölmehessek, és megtalálhassam ezt az oszlopot, és akkora öröm mindig egy ilyen felfedezés, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát ez nekem ilyen teljesen ilyen adrenalin bomba, amikor megtalálok valamit, amiről olvastam korábban.
Mi a helyzet azokkal a dolgokkal, látnivalókkal, amelyek mellett egyébként elmegyünk? Lehet, hogy simán elmegyünk egy kis szobor mellett, simán elmegyünk egy csatorna fedél fölött, és meg se nézzük komolyabban. Szóval, hogy ez mennyire volt neked fókuszban?
Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha végig sétálsz a Várnegyed bármelyik utcáján gyakorlatilag, tényleg, ismét, hogyha a nyitott szemmel és felemelt fővel közleked, tehát nem csak a szemmagasságban, hanem fölfele vagy lefele is nézel, akkor nagyon-nagyon sok érdekes, apró kis kincse lehet találni, és pont ezekre próbáltam felhívni a figyelmet a könyv végén található Keresd meg részben. Tehát pont az lenne a cél, hogyha mondjuk fölmegy valaki a Várnegyedbe, és mondjuk egy utcát így górcső alá vesz, akkor igenis sétáljon rajta, nézelődjön, és keresse meg ezeket, és biztos vagyok benne, hogy miközben jár kell és nézelődik, egy csomó más dolgot is fog találni. Nyilván ez a könyv sem teljes, nem is lehet az. Igyekeztem a számomra legszebb, legérdekesebb dolgokat beletenni, de biztos vagyok benne, hogy az olvasó is fog találni még olyan kincseket, amiket én magam sem vettem észre. Én is így találtam meg a barangolásaim során olyan gyönyörű kovácsolt vas kilincseket, ahol például a kis hallat megeszi a nagy hal, vagy olyan fal mélyedésbe süllyesztett szobrokat, domborműveket, tűzománcokat, ahogy mondott te is, csatorna fedeleket. Tényleg roppant érdekes és roppant színes gyűjteménye ez a mindenféle köztéri, kültéri művészetnek.
Mesélnél egy picit arról, hogy hány évszázadról olvashatunk a Várnegyed kapcsán? Tehát, hogy milyen multidézés folyik itt a te könyvedben?
Bizony, hát abszolút. Ugye a Várnegyednek a történelme, legalábbis az a rész, amit én lefogok, az az 1200-as évektől kezdődik, hiszen akkor helyezett át oda a királyi székhely a tatárjárás után, tehát akkor kezdett el kiépülni a Várnegyed, mint olyan. Tehát én attól kezdve próbálom kibontani az egyes történelmi korszakokat. Tehát olvashatunk például a zsinagógáknak a történetéről is, de én néhány évvel ezelőttig nem tudtam túl sokat arról, hogy fönt a Várnegyedben is voltak zsinagógák, és éltek zsidók, és elég nagy közösség volt. Tehát benne vannak ezek a középkori dolgok is, nyilván Mátyás kora, aztán benne van a török hódoltságnak a kora, például a török temető, illetve az a török emlékhely, ahol a nagyon szép turbán formájú török sírköveket találjuk, ez a palotának a téli lankáin található, ez is benne van a könyvben, tehát meg lehet találni a térkép alapján. És aztán persze a Habsburg időszak, amikor nagyon sok építés, bővítés történt a Várnegyedben, illetve a 20. század történelem, ami azért távolról sem olyan fényes, főleg a világháború rombolása és az azt követő szocialista újjáépítésnek az évei is ott hagyták a nyomukat a Várnegyeden. Tehát nagyon-nagyon sok réteg van, és szerintem nagyon érdekes, ahogy ezek egymásra épülnek, egymáshoz kapcsolódnak. És én azt is nagyon szeretem, ahogy ezek a rétegek egymás mellett élnek és léteznek. Tehát ha például a Hilton Hotelt megnézzük, ami egy régi domonkosrendi kerengőnek az alapjaira épült, tehát ha bemegy az ember a Hiltonba, akkor ezt nagyon szépen látja, de akár kívülről is lehet látni, ahogy ezekre a középkori romokra egy 20. századi, most már 21. századi hotelt építettek. Úgyhogy szerintem ez nagyon különleges a Várnegyedben. Vagy az ülőfülkék, amiket kintről lehet látni, és néha egy modernnek tűnő épületnek a kapuja mögött olyan gyönyörű középkori ülőfülkéket találunk, amelyeket sehol máshol, semmilyen más európai városban nem.
Ami ma a látványosság, az egykor teljesen hétköznapi volt, mondjuk a Sikló.
Az a történelem, tehát ami nekünk most érdekesség, az nekik a mindennapi élet része volt. Ugye egy cserép, egy pénz, ugyanez most használjuk, eszünk, iszunk belőle, fizetünk vele, és utána pedig évszázadokkal később meg a múzeumban nézzük. A Sikló, hát annak az elsődleges célja az volt, hogy a Várnegyedben élők, lakók, dolgozók számára a legkönnyebb, leggyorsabb, leghatékonyabb közlekedést biztosítsák. Aztán, amikor a szorisztikai látványossággal nőtte ki magát, akkor gyakorlatilag le kellett picit lassítani a Siklót ahhoz, hogy ez egy élvezetes, bár így is nagyon rövid kis úttá válhasson. Tehát most már mesterségesen van lelassítva a Siklónak a pályája. Ugye az eredeti Sikló az gőzzel működött, és ez pedig most már ugye elektromossággal.
Más népek kultúrája mennyire mutatkozik meg? Most itt éppen a Fortuna utcánál nyitottam ki, és írott, hogy kínai-indiai stílusú falfestmény van például.
Hát ebből egy van csak a St. George Hotelnek a verseiben, tehát ez egyetlen olyan épület, amiről én tudok legalábbis a Fortuna utcában, de ez is mindenképpen egy színfolt. Ugye a német cég, tehát a Mátyás templom is német templomként volt számon, tehát főleg a német ajkúak látogatták, még a Mária Magdolna templom, ugye picit északabbra, pedig a magyar nyelvű közösségnek volt a temploma. Tehát az egész Várnegyed akkoriban egy több nyelvű, több nemzetiségű terület volt, tehát nem csak magyarok laktak, hanem olaszok, németek, héber, francia szót, mindenféle szót hallhatott akkoriban az ember az utcákon. Talán pont mint most, tehát ez nagyon érdekes, ahogy a történelem visszaköszön, hogy most már nem laknak mindezek a nemzetiségek ott fönt a Várnegyedben, de szinten jönnek, és csodálják mindazt, ami számunkra adott, és ami tényleg bárki számára elérhető, látogatható.
Mennyire fontos a Várnegyedben a, hát hogy így mondjam, a misztikum? Ugye démonok, ördögök, kopogtatókon, kis szobrokon, vízköpőkön, szóval, hogyha az embernek erre szeme van, vagy egyszerűen csak fogja magát, és ilyen tematikus túrát tesz a Várnegyedben, elég sok meghökkentő dologgal találkozik.
Igen, igen. Vannak olyan kollégáim, akik magyar nyelven ilyen jellegű tematikus túrákat is visznek. Való igaz, hogy nagyon sok ilyen misztikus történet is kapcsolódik a Várnegyedhez. Például a zárókövek, amelyeken ilyen érdekes arcokat találunk, amelyeknek az volt a szerepe, hogy az ártó szellemeket előzzék, vagy például szabadkőműves szimbólumokat lehet találni. Aztán találtak fönt a Várnegyedben egy-egy háznak a pincében lévő kútban csontvázakat, összefonódott csontvázakat, szellemjárta házakról, épületekről is tudunk. Ezeket nyilván igyekeztem szőrmentén kezelni, tehát először is nem írtam bele az összes ilyen történetet, hiszen nem ez volt a könyv célja, de azt gondolom, hogy ez, a misztikum, a természet fölötti, az mindenkit érdekel, és nem is feltétlenül kell hinni ebben, tehát ezt nyilván az olvasóra bízom, és én sem foglalok állást ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy ezek a történetek, ezek mindenkiben megmaradnak.
Ha valaki azt mondja, hogy a te könyved alapján járja be a Várnegyedet, akkor milyen módon mutatod meg, tehát hogy mi a kiinduló pont, és körkörösen, vagy utcáról utcára?
Én igyekeztem ugyanúgy, hogy a Mesélő Budapestben is elkezdtük, földrajzi egységekre bontani valamilyen szinten. Tehát kezdjük a Bécsi kapunál, én északról kezdtem elmenni, tehát Bécsi kapu, aztán a Kapiszán tér, és akkor végigvettem a párhuzamos utcákat, tehát a Tóth Árpád sétány, Uri utca, Országház, Táncsics Mihály utca, és akkor a következő tereket, ugye a Heszt András tér, vagy a Szentháromság tér, és onnan pedig már a déledi részeket szintén a Tárnok utca akár, vagy a Szent György tér, ami ugye egy határterület a polgári és a királyi város rész között, és hát persze külön figyelmet érdemel maga a királyi palota és annak a környéke, illetve én lementem ugye a nyugati oldalra, az Attila út felé a Dózsa-György tér és környékét is egy picit jobban kivontottam, valamint a Duna felüli oldalon a Várkertbazár is környéke. Tehát azt gondolom, hogy mivel most már nagyon-nagyon szépen felújították a Várkertbazárt, és szervesen kapcsolódik, most már be is járható a kettő együtt, tehát a királyi palota és a Várkertbazár, ugye lépcsőkkel, lisztekkel, illetve mozgó lépcsőkkel juthatunk el egyik szintről a másikra, hogy ezt is egy szerves egységnek, egy egésznek gondoltam, és így viszont végig az olvasót rajtuk. De azt gondolom, hogy ha valakinek nincs ideje mondjuk az egészet egyszerre bejárni, mint ahogy szerintem nem is lehet, hiszen ez napok vagy hetek kellenének, de ha bárhol felüti a könyvet, vagy kitűz magának egy területet, amit szeretne megnézni, akkor gyakorlatilag szerintem bárhol elkezdhető, olvasható a könyv, és bárhonnan bejárható a Várnegyednek bármelyik része, tehát ha felül a 16-os buszra, tetszőlegesen leszállhat a Bécsi kapu térnél, a Szentháromság térnél, vagy éppen a Dísz térnél, és hogyha ott előveszi a zsebéből a könyvet, és elkezd olvasni arról az egységről, akkor szerintem teljesen jól bejárható így is. Tehát nekem valami ilyesmi volt az eszemben akkor, amikor írtam ezt a könyvet.
Ilyenkor, amikor dolgozol egy városrésszel, akkor neked megvan, hogy mi az, amire te igazán rácsodálkoztál, vagy mi az az információ, ami megdobogtatja a szívedet?
Nekem a Várnegyedek az egyik része, ami számomra egy ilyen vakfolt volt, illetve nem tudtam róla sokat, mert egyszerűen nem jártam arra, az a déli palotakertek voltak, tehát ha az olvasó vagy a rádióhallgató ezt így most el tudja képzelni, a Budapesti Történeti Múzeumtól délre, tehát az Erzsébet híd felé eső területekről beszélek. A magában a múzeumból is nagyon szépen ki lehet látni ezekre a déli palotakertekre, és ott nagyon szépen lehet látni a középkori maradványokat. Ott van például egy nagyon szép kút, a Beatrix kút, ami Mátyás és Beatrixnek a kútja, és az egyik legrégebbi ilyen eredeti helyén lévő kút, tehát még a Mátyás korából. Nekem ez a kút maga egy nagyon nagy felfedezés volt, tehát először csak olvastam róla, hogy van ez a kút, valahol ott a déli kertekben, és akkor mentem és kerestem. Aztán persze utólag már látom, hogy egyáltalán nem nehéz megtalálni, és a térképen rá is tettük, hogy egész pontosan hol van. Tehát nekem ez egy felfedezés volt, aztán ez a török temető, illetve török emlékhely, amiről meséltem korábban, nekem ez is egy nagy felfedezés volt, erről sem tudtam, ugye ennek megvan a Várnegyed északi felén az Abdurrahman pasa sírja, tehát a Budát védő pasának, az utolsó budai pasának a sírja, erről tudtam korábban, de arról van egy egész ilyen emlékhely, sok-sok fejfával, illetve turbános emlékfával, erről nem tudtam, tehát nekem ez is nagyon különleges volt, illetve ez a már említett márvány oszlop Mátyásnak a kertjéből, illetve azok a sok apró kis részletek, amelyeket az utcákon, a házakon találtam meg, például a Cvakházon a kapcsos könyv, amiben ugye a hagyomány szerint a unikumnak a titkos receptje van, ez egy nagyon szép kis kovácsolt vas kapcsos könyv az egyik háznak a homlokzatán, az Uri utcában, vagy tényleg, ahogy mondtad te is, ezek a gyönyörű szép kopogtatók, a kilincsek például, vagy az átszámozott házszámok, például ezt sem tudtam, hogy régen nem voltak utcák, nem voltak úgy házszámok, ahogy most vannak, és ahogy a telkeket osztották fel, és ahogy építettek rájuk, újra és újra számozódtak ezek a telkek, ezek az utcák, és ezért van az, hogy jó pár épületen a Várnegyedben láthatók még a régi házszámok, és most pedig már ugye az újakat is látjuk. Tehát van, ahol ez a két házszám egymás mellett él. Tehát ezek voltak azok az apróságok, amik nekem mondjuk sokat jelentettek, vagy például a zsidó negyednek, vagy a zsinagógának a történelme, hogy ott az ott élő zsidó közösségnek a mindennapjai, és az ezzel kapcsolatos emlékeik, van fönt egy ilyen ima ház, egy kis zsidó múzeum a Táncsis Mihály utcában például, aminek a létezéséről egy pár évvel ezelőttig én idegenvezetőként sem tudtam. De ez teljesen látogatható, be lehet menni, és hát nagyon-nagyon érdekes. Illetve az egyik személyes kedvencem az az erdélyi bástya, ami ugye most vált látogathatóvá, ugyanis korábban az amerikai nagykövetségnek a tulajdonában volt, és most tárták fel, hát nem olyan régen, egy évvel ezelőtt kezdték el feltárni az erdélyi bástyát, és az most még egy ideig látogatható, illetve ott találtak szenzációs érem kincseket, tehát két kincset találtak meg így a fal mélyedésbe dugva, ezek most bent vannak a Történeti Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban. Ez a történet engem teljesen elvarázsolt, tehát hogy kidughatta oda, valószínű menekült a török elől, vagy ki tudja, hogy ki elől dugta el, és már nem tudott visszamenni a kincséért, a pénzéért, és akkor több mint 400 évvel később pedig megtaláljuk ezeket egy fal mélyedésbe rejtve. Most is rá ez a hideg gyönyörűségtől, tehát szerintem egészen hihetetlen történetek ezek.
Titek Kingával beszélgettem a Várnegyed titkai című könyvéről.
Ez volt a Könyvben utazom, ma nem mentünk túl messzire, csak Budapest utcáin sétálgattunk, és visszautaztunk az időben. További kellemes rádiózást!